Kezdődik a híradó, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! ...2014-ben nem lesz választási regisztráció, így határozott a Fidesz elnöksége az alkotmánybírósági döntés után. Februárban jönnek az alacsonyabb rezsiszámlák, aki előre fizetett, visszakérheti a különbözetet. Szarvassal ütközött egy busz Somogyban, az állat beugrott a szélvédőn. Orosz állampolgár lehet Gérard Depardieu, a színész levélben mondott köszönetet az útlevelet felajánló Putyin elnöknek. Biztos, hogy nem lesz választási regisztráció 2014-ben, ezt a Fidesz frakció vezetője jelentette be, miután az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek találta a választási eljárásról szóló törvény több rendelkezését. Rogán Antal azt mondta, bár a kétharmados többséggel módosíthatnák az alaptörvényt, idézem, az észszava és a politikai felelősségérzet ma mást kíván. Az Alkotmánybíróság Áder János köztársasági elnök indítványára vizsgálta a törvényt.
December elején, még a választási eljárástól szóló törvény kihirdetése előtt kért előzetes normakontrollt Áder János az Alkotmánybíróságtól. Az államfő többek között a Magyarországon élők feliratkozásának szabályait kifogásolta. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a regisztrációs kötelezettség a magyarországi lakóhelyen rendelkező állampolgároknál indokolatlanul korlátozza a választójogot, ezért alaptörvényellenes. A testület szerint a választások lebonyolításához elegendőnek kell lenniük a rendelkezésre álló hatósági nyilvántartásoknak.
Az államnak kell biztosítania a választópolgárok részére, hogy olyan nyilvántartás álljon rendelkezésre, aminek alapján biztosítható választójuk gyakorlása.
Az Alkotmánybíróság szerint ugyanakkor vannak olyan választói csoportok, amelyeknél indokolt a választási regisztráció. Ilyenek például a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoni magyarok, akiknél a regisztráció elősegíti a választójog gyakorlását.
Egy dolgot biztosan tudok mondani, 2014-ben nem lesz regisztráció.
A Fidesz frakció vezetője néhány perccel a határozat megjelenése után azt mondta, el szeretnék kerülni az elhúzódó politikai és jogi vitákat, ezért nem biztosítanak alkotmányos védelmet a regisztrációnak.
A kétharmados parlamenti többségnek ehhez megvan a választóktól kapott felhatalmazása, azt mondhatnám, hogy megvan a politikai ereje. Az erő azonban nem minden. Az észszava és a politikai felelősségérzet ma mást kíván tőlünk.
Az Alkotmánybíróság a választási regisztráció mellett a törvény több más rendelkezését is alaptörvényellenesnek találta. Például azt, hogy csak a közszolgálati médiumokban lehessen politikai reklámokat sugározni a kampány idején. A határozathoz 5 alkotmánybíró is külön véleményt fűzött. Közülük 4 nem értenek egyet az előzetes regisztráció alkotmányellenességét kimondó döntéssel.
Az MSZP szerint a Fidesz vereséget szenvedett, a Jobbik azt mondja, az igazság győzött, az LMP szerint pedig a választók akaratát mutatja a döntés. A kormánypártok azt mondják, az egész választási rendszer modernizálására törekedtek. Úgy látják, azzal, hogy a regisztrációt alaptörvényellenesnek találták, 300-400 ezer külföldön dolgozó magyar csak nehezen és körülményesen élhet választói jogával.
Az Alkotmánybíróság döntése előtt Mesterházi Attila, az MSZP elnöke még azt mondta az MTI-nek, hogy a döntéstől függetlenül a legrosszabbra számítanak és tényként kezelik, hogy lesz regisztráció. Rogán Antal bejelentése után Molnár Zsolt, a párt budapesti elnöke azt mondta, ettől még nem változtatnak a kampánystratégiájukon.
Jogi értelemben természetesen mások lesznek a keretei a kampányfelkészülésnek, hogyha nincsen regisztráció, de tartalmi értelemben nem változtat, szeretnénk minden magyar választópolgárra találkozni.
Molnár Zsolt szerint az Alkotmánybíróság szakmai döntést hozott, a Fidesz pedig vereséget szenvedett. A Jobbik szerint minden ellenzéki párt ezt a döntést várta.
Az Alkotmánybíróság a mai napon kimondta az igazságot, és a Fidesz reakciójából úgy tűnik, hogy ez győzni is fog.
Az LMP üdvözli a döntést, és egyben politika történeti fordulatnak tartja azt.
Forduló pont, mert nem csak egyszerűen egy törvényről mondta ki az ítéletet az Alkotmánybíróság, és nem csak egyszerűen az Alkotmánybíróság ítélete ez, hanem azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság döntésében benne van a magyar választók akarata is.
A demokratikus koalíció szerint az elmúlt 2-3 év legnagyobb demokratikus ellenzéki győzelme ez a nap. Az Együtt 2014 választói mozgalom Rogán Antal bejelentése után, miszerint nem lesz előzetes regisztráció, arra szólította fel a kormánytöbbséget, hogy tegyenek le a regisztráció bevezetéséről, és az ellenzéki pártok egyetértése nélkül ne nyúljanak a választási szabályokhoz. A KDNP tudomásul veszi a döntést, de fontosnak tartja, hogy a testület nem a regisztráció egészét, hanem annak kiterjesztését vetette el. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, az Alkotmánybíróság döntése után továbbra is bizonytalan marad a 3-400 ezer külföldön dolgozó, és emiatt nehezen és körülményesen szavazni tudó magyar helyzete.
A Fidesz számára mindig is fontos volt, hogy mindenki, így ők is tudjanak élni a szavazati jogukkal. Mi azt gondoljuk, hogy erre az esetre megoldást jelentett volna az előzetes választási feliratkozás, a regisztráció. Az Alkotmánybíróság döntése után ez a probléma azonban megoldatlan maradt.
Rogán Antal szerint pártja az egész választási rendszer modernizálására és évtizedes problémák megoldására törekedett. 2014-től például az eddiginél olcsóbb lesz a választás, egyszerűbb a jelöltállítás, átláthatóbb a kampányszabályozás és kisebb az országgyűlés.
Februárban érkeznek az első olyan rezsiszámlák, amelyeken már látszik a 10%-os csökkenés. Csak nem 4 millió háztartásban lett olcsóbb az áram, a gáz és a távfűtés díja január 1-től. Azokat sem érik ár, akiknek a régi díjjal előre kiszámlázták az első néhány hónapot. Ők visszaigényelhetik a különbözetet, de új számlát is kérhetnek.
Novemberben kipostázott januári villanyszámla. Volt, aki előre 3 havi csekket kapott. Januárra, februárra is még a régi díjjal számítva.
Megkaptuk a 3 havi számlát egyszerre, 16.100 forint, és minden hónapra egyforma.
Csak hogy december elején arról döntött a kormány, hogy januártól 10%-kal csökken a távhő, a gáz és az áram ára is. A szolgáltató azt ígéri, senkit nem ér kár, még azokat sem, akik már befizették a díjat.
Aki esetleg korábban befizette az előre megküldött számlát, két lehetőség között választhat, visszakaphatja közvetlenül, ha egy irodára befáradva storníroztatja a számlát, vagy hogyha erre nem tart igényt, nem akar vele foglalkozni, akkor az éves elszámoláskor ez jóvá íródik, tehát gyakorlatilag ott kerül egyensúlyba ismét a számla.
Egy átlagos család havonta 200 kWh energiát fogyaszt. Az eddigi 10 000 forint helyett 9 000-et fizetnek idén. A gázárának 10%-os csökkentésével pedig nagyjából 1500 forintot spórolhat havonta egy átlagos család. Az alacsonyabb összeg a januári fogyasztásról kiállított, vagyis a családokhoz februárban megérkező számlák végösszegében látszik majd először. A magyar családok rezsiköltségei az Európai Unió átlagában is magasnak számítottak. Fónagy János politikai államtitkár szerint annyira, hogy sokak megélhetése veszélybe került, ezért kellett csökkenteni a díjakat.
Immáron olyan terhet jelent a magyar családok többségének, amelynek elviselésére a mindennapi élet normális vitelének veszélyeztetése nélkül nem voltak képesek.
Az államtitkár közölte, keresik azokat a megoldásokat, amikkel tovább lehet enyhíteni a lakosság rezsiköltségeit. Vizsgálják például a víz- és szemétszállítási díjak csökkentésének lehetőségét is.
2012 őszén 55 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az emelkedés 28 hónapja tart, vagyis több mint 2 éve minden hónapban többen dolgoznak, mint az előző év azonos hónapjában.
Tavaly tavasszal kezdte meg a termelést a kecskeméti Mercedes gyár. Márciusban 2500-an kezdtek ott dolgozni, de azóta további 500 embert vettek fel. Ez is hozzájárulhatott, hogy 2012 őszén 55 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 3.925.000 fő volt. A munkanélküliségi ráta 10,6%, vagyis nem változott az egy évvel ezelőttihez képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az adatok azt jelzik, a kedvezőtlen külpiaci környezet ellenére a kormány munkaerőpiaci intézkedéseinek köszönhetően immár több mint 2 éve folytatódnak a pozitív trendek a foglalkoztatottság területén. Az egyik munkaerő közvetítő cég igazgatója azt mondta a Híradónak, ők is érzik a kedvező tendenciát.
Mintha egy kicsit beindult volna a növekedés, éppen azért, mert a hatékonyság növelő intézkedéseket a vállalatok már megtették, és innentől a piaci igények is növekedtek, és arra próbálnak meg jobban termelni.
Az MSZP-s Burány Sándor szerint csak a közmunkaprogramoknak köszönhetően nőtt a foglalkoztatottság. A versenyszférában 35 ezerrel kevesebben dolgoznak, mint egy éve.
A Fidesz kormány a munkaerőpiacot lényegében lélegeztető gépre kapcsolta. A lélegeztető gép neve a közmunkaprogram. Egyedül a közmunkaprogram az, ami úgy, ahogy a bajba jutottak tömegének átmeneti megoldást tud kínálni.
A Fidesz frakció közleménye szerint hamisnak hangzik a szocialisták aggodalma, hiszen a magyar lakosság éppen abból a gödörből próbál kimászni, amelyet a baloldali kormányok ástak ki számára. Azt is írják, 160 ezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltáskor, és ez tovább fog nőni a munkahelyvédelmi akcióterv segítségével.
Lehet, hogy a tervezett április 1-e helyett csak később vezetik be az új típusú, az adóhivatallal online összekötött pénztárgépeket. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Tóth Csaba szocialista képviselő írásbeli kérdésére válaszolva azt írta, nem zárható ki, hogy a szakmai észrevételek alapján módosítják a határidőt. A miniszter a tavaly októberben bejelentett egyenlegjavító program részeként beszélt arról, hogy az áfa bevételek több mint 90 milliárd forintos növekedését várják a pénztárgépek hálózatba kötésétől. Az ehhez szükséges beruházást az állam támogatni fogja. Az új járási rendszer célja az, hogy az emberek számára könnyebb, gyorsabb és polgárbarátabb legyen az ügyintézés. Ezt Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes mondta a Gyoma Endrődi járási hivatal átadásán. Január 1-től 175 vidéki, a fővárosban pedig 23 kerületi hivatal kezdte meg munkáját, hogy a megyeinél alacsonyabb szintű államigazgatási feladatokat ellássák. Legfeljebb 5 szakra lehet jelentkezni, most először március 1-jéig. Ezek a legfontosabb változások az idei felvételi eljárásban. A felvételi tájékoztató december 31-én jelent meg a felvi.hu-n. A jelentkezőknek 2 hónapjuk van arra, hogy eldöntsék, melyik egyetemen vagy főiskolán tanulnának tovább. Szegeden, Pécsett és Miskolcon ma is tiltakoztak diákok a felsőoktatás átalakítása ellen. A kormány januárban tovább egyeztet a hallgatók képviselőivel.
December 31-én jelent meg a felvételi tájékoztató a felvi.hu-n. Idén először március 1-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre. A jelentkezési lapon legfeljebb 5 helyet lehet megjelölni, és most először vannak olyan szakok, ahol kötelező emelt szintű érettségit tenni. Idén elég 240 pont ahhoz, hogy valaki államilag finanszírozott képzésben tanulhasson. A tervek szerint a jövő évtől emelkedik majd ez a határ. 2014-ben eltűnik a könyvformátumú tájékoztató, és jelentkezni is csak elektronikusan lehet majd.
Az online felületek sokkal megbízhatóbbak, sokkal naprakészebbek, és ráadásul a jelentkezők is már döntően elektronikusan nyújtják be a jelentkezéseiket, tehát gyakorlatilag egy ilyen utolsó kifutó évről van szó, amikor még hagyományos módon is elérhető lesz majd a 2 tájékoztató kötet.
Idén 16 szak csak költségtérítéses formában indul. A legdrágább szakokon akár 300 ezer forint is lehet egy fél év. Jogásznak legolcsóbban Győrött lehet tanulni, ott 160 ezer forintot, míg az ELTÉ-n 247 ezeret kell fizetni egy fél évért. Az ország több pontján ma is tiltakoztak a diákok a felsőoktatás átalakítása ellen. Miskolcon sállal kötötték össze a kezüket a diákok, szerintük így köti meg a kormány is a kezüket a választásban. Pécsett Hordóban raktak tüzet a hallgatók az egyetem előtt, így demonstráltak a szénszünet ellen. Szegeden pedig előadásokkal jelezték a hallgatók és oktatók, hogy nekik is van véleményük a tervezett változásokról. Legutóbb december 22-én tárgyalt a kormány a hallgatók képviselőivel. Balogh Zoltán miniszter akkor azt mondta, áprilisig tartó egyeztetés sorozat indul. A hallgatói szerződésekről és az egyetemi autonómiáról még ebben a hónapban tárgyalhatnak.
Felavatták a nemzeti emlékhelyet jelző márványoszlopot Székesfehérváron. Az ünnepségen Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, Székesfehérvár nem csak a múltban történt események központja, de ma is Magyarország egyik legfontosabb gazdasági és kulturális centruma. Ezzel az államalapító király halálának 975. évfordulóján megkezdődött a Szent István emlékév.
Díszközgyűléssel kezdődött az emlékév Székesfehérváron, az egykori koronázóvárosban. A szentté avatott István ott jelölte ki királyságának székhelyét, és akarata szerint ott is helyezték örök nyugalomra.
Szeretni kell a nemzetet.
Az ünnepségen Kövér László házelnök azt mondta, Székesfehérvár nem csak a múltban történt események központja, de ma is Magyarország egyik legfontosabb gazdasági és kulturális centruma.
Van egy történet, adta specialitása, különbsége ennek a városnak. városnak, amire méltán lehet büszke, és mi meg méltán lehetünk büszkék mindarra, ami Székesfehérváron az elmúlt ezer esztendőben történt.
Az ünnepi közgyűlés után felavatták a nemzeti emlékhelyet a romkert melletti Pipó toronynál, és Kövér László átadta a városnak az ország nemzeti lobogóját.
33. törvénycikk. Szent István király dicső emlékének megörökítéséről.
A romkertben több száz középiskolás diák adott elő részleteket István király Imre herceghez intézett intelmeiből.
Légy mértékletes, légy alázatos, légy szerint.
Az emlékévben számos országos és nemzetközi program színhelye lesz az egykori koronázóváros. A rendezvénysorozat egyik célja, hogy Székesfehérvár ismét elnyerje a történelemben betöltött szerepéhez méltó rangját, erősítse a városban élők lokálpatriotizmusát és felhívja a figyelmet nemzeti értékeinkre.
Nyomozást rendelt el az ügyészség a 2007-ben 200 millió forintból létrehozott kormányszóvivői portál ügyében. A gyanú szerint az első Gyurcsánykormány idején a miniszterelnöki hivatal a legolcsóbb helyett a legdrágább ajánlatot tevő céggel kötött szerződést, amivel csaknem 40 millió forint kárt okozott az államnak. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz.
A kormányszóvivő.hu internetes portál 2008-ban kezdte meg működését. A kormányzati ellenőrzési hivatal most befejeződött vizsgálata megállapította, hogy a legolcsóbb helyet a legdrágább ajánlatot adó cégtől rendelték meg a szolgáltatást, amikor a 200 millió forintos ajánlatot fogadták el.
Négy cég is ennél kedvezőbb ajánlatot tett. A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég például közel 40 millió forinttal alacsonyabb áron szállította volna a termékeket.
A KEHI a vizsgálat befejezése után feljelentést tett az ügyben.
A feljelentés alapján a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt elrendelte a nyomozást, amelynek teljesítésével a budapesti 5. kerületi rendőrkapitányságot bízta meg. A nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett folyik.
A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik. A rendőrség várhatóan kihallgatja majd az ügyben a szerződés aláíróit, köztük a második Gyurcsány kormány egyik volt államtitkárát.
Az ügyészség szerint börtönben lenne a helye a szilveszteri szigethalmi késelés gyanúsítottjának. Őt tegnap ugyan előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, de az őrizet helyéül a fiatalkorúak javítóintézetét jelölte ki. A vádhatóság ezért megfelebbezi a döntést. Kállai Gábor szóvivő úgy fogalmazott, a gyanúsított pár hónap múlva betölti 18. évét, tehát kora nem indokolja, hogy túlságosan félteni kelljen őt. Feltételezett tettestársát továbbra is keresik a rendőrök. Vona Gábor az egyik közösségi portálon azt írta, a szilveszteri késelés egy újabb figyelmeztető jel volt, és radikális intézkedéseket követelt a törvényeket megsértő, ahogy ő fogalmazott, cigányokkal szemben. Az egyik megtámadott sportoló klubja az MTK elfogadhatatlannak tartja és elutasítja a gyűlölködő, rasszista kijelentéseket. Dacs Tamás klubelnök közleményében úgy fogalmazott, szégyelje magát mindenki, aki egy 17 éves sportoló életveszélyes sebesülése kapcsán nem az együttérzés, hanem a gyalázatos cigányozás hangján szólalt meg. Budapesten eltűnt brit egyetemistát keres a rendőrség. A 25 éves Daniel Glickstand utoljára újévre virradóra látták a belvárosi Zrínyi utcában egy szórakozó helyen, ahonnan ismeretlen helyre távozott. A brit fiatal 190 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú. A BRFK azt kéri, hogy aki képen, illetve a honlapjukon is látható kép alapján felismeri Daniel Glickstand és tud róla valamit, az értesítse a rendőrséget. Sugárzó anyagot tartalmazó lámpát találtak a rendőrök a Liszt-Ferenc repülőtéren egy postai csomagban. A múlt század 30-as éveiben készült dísztárgyat egy régiségkereskedő akarta külföldre küldeni. A Sugáregészségügyi Intézetben megállapították, hogy a lámpa ártalmas lehet az egészségre. A kereskedő ellen büntető eljárás indult.
Ha közeledünk a lámpához, akkor ez egy meglehetős intenzitást fog mutatni.
A lámpa radioaktivitását mérik az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet laboratóriumában. A műszer azt mutatja, hogy a lámpa mellett a sugárzás a normál érték többszöröse.
Sugárzásról azt szoktuk mondani, hogy a lehető legkisebb sugárdózisnak is van egy bizonyos kockázata. Például lehet egy nagyon-nagyon-nagyon minimális daganatkeltő hatása. Ezt ebben az esetben sem tudjuk kizárni.
A lámpát a Liszt Ferenc repülőtéren foglalták le a rendőrök. A műtárgyat egy régiségkereskedő postán feladott csomagban akarta külföldre küldeni.
A Nemzeti Nyomozóiroda visszaélés radioaktív anyaggal büntetének megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el egy 37 éves magyar állampolgár ellen.
A sugárzó lámpát a múlt század első harmadában Németországban gyártották, kereskedelmi forgalomban is árusították. A rádium tartalma miatt folyamatosan világított, ezért csodalámpának is nevezték. A rendőrök szerint nem kizárt, hogy van még belőle néhány darab az országban. Azt kérik, hogy aki ilyennel találkozik, ne nyúljon hozzá, és értesítse a sugárégészségügyi intézetet.
Szarvassal ütközött egy volánbusz Somogy megyében még csütörtökön. Az állat a szélvédőn át az utastérbe zuhant, ahol föllerohangált. Senki nem sérült meg, még a sofőr sem, akinek szabályosan az ölébe esett a vad. A buszvezető kinyitotta az ajtókat, hogy az állat kiszabadulhasson, a szarvas végül a hátsó ajtón keresztül menekült el.
Ez a menetrend szerinti busz találkozott össze csütörtök délután a szarvassal a Böhönye és Nagybajon közötti úton.
A szarvas ott az erdőből kidugta az órát, egyet ugrott az út szélén, és következőben már ott ült a zölembe, bent volt a buszban, berobbant a szélvédőn keresztül.
A buszsofőrnek sikerült lelöknie magáról, majd megállt a busszal, és kinyitotta az első ajtót, hogy a szarvas elmenekülhessen. De az állat hátrafutott a buszban, az utasok pedig próbáltak elbújni az ülések között, nehogy bajuk essen.
Nagyon megijedtünk, megrémültünk, körülbelül 8-10 fő volt a buszon, köztük a kisfiam is. Én mondtam neki, maradjon hátul.
Az állat végül a hátsó ajtón szaladt ki. Sem a sofőrnek, sem az utasoknak nem lett semmi baja. A megyei vadászkamara titkára szerint erre az ütközésre is irányadó lehet az a szabály, hogy ha a vezető szabályosan halad, akkor sem kérhet kártérítést a vad okozta kárért.
A jogszabályok értelmében, amennyiben felróhatóság egyik félnek sem áll fent, akkor mind a kettő a saját káráért felel. Jelen esetben a gépjárművezető, mondjuk az autóért, vagy a volántársaság, az autóbuszért, illetve a vadászatra jogosult a vadért.
A buszban mintegy 300 ezer forintos kár keletkezett. A szarvas élve menekült el, de nem kizárt, hogy később belső vérzései miatt elpusztult.
Árokba borult egy román busz az M43-as autópálya felhajtójától alig 100 méterre Makó határában. A sofőr éppen egy körforgalomba akart behajtani, amikor letért az útról és az árokba csúszott. A busz Romániából Olaszországba tartott, 15 vendégmunkást vitt. A balesetben senki sem sérült meg. Az utasok a makói rendőrkapitányságon várták meg, amíg egy másik busz jött értük. Még vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet. A fővárosban több helyen is károkat okozott az erős szél, ami faágakat tört le és háztetőket rongált meg. A tűzoltókat többször is riasztották műszaki mentésekhez és nagyobb faágak megdőlt fák eltávolításához. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint még holnap is több helyen lehet viharos szél, emiatt az ország nagy részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Szombaton napközben akár 80 km per óránál is erősebb széllökések lehetnek. Ma van a vakok és gyengénlátók számára készült Braille-írás világnapja. A speciális technikát egy dombornyomású jeleket használó ABC emberek tízezreinek teszik lehetővé az írás és olvasás elsajátítását látás nélkül is.
Itt a jövő heti rádió és tévé újságot nyomtatják Braille-írással. Emellett évente legalább 30 könyvet is kiadnak. Mária épp Edgar Allan Poe egyik regényét korrektúrázza. Maga sem lát, viszont a legkisebb helyesírási hibát is észreveszi.
Nem is igen tudva, mit cselekszem.
Mária naponta legalább 7 órát olvas.
Ha nem érzékelhetnénk a betűket, nem érzékelhetnénk a szavaknak a helyesírását, csak mondjuk hallgathatnánk, akkor nem tudnánk kommunikálni írásban. Akár látótársainkkal, sorstársainkkal.
De Kosztolányi összegyűjt a verseinek első 3 kötetét.
Ez itt az ország egyetlen nyilvános Braille könyvtára. Több mint 1000 szép irodalmi alkotás közül lehet válogatni.
Szerencsések vagyunk még mindig, mert amennyire országszerte csökken az olvasottság, ezt mi is megtapasztaljuk, de azért hál' Istennek a olvasni szerető emberek járnak hozzánk.
A kormány célja, hogy minél több helyen használhassák a Braille-írást. A vakok és gyengénlátók ma már az élet szinte minden területén találkozhatnak ilyennel. Például gyógyszeres dobozokon, vagy éppen a liftek nyomógombjain is.
Egyre többször találkozhatunk épületeknek a kiírásánál, ajtók mellett, ajtók közepén, mondjuk ebből vannak is félreértések, mert nincsen egy egységes szabvány, hogy hol kellene ezek megjelenjenek, de vannak Braille térképek, amik dombornyomásban elkészülnek.
Január 4-e azért a Braille írás világnapja, mert ezen a napon született Franciaországban Louis Braille, a jelrendszer megalkotója.
74-71 éve hunyt el Móricz Zsigmond, így a szerzői jogok szabályok értelmében mostantól szabadon átírható és kiadható minden műve. Korábban minden Móricz írás feldolgozása előtt engedélyt kellett kérni, és jogdíjat kellett fizetni. Ezért a szakemberek abban bíznak, hogy mostantól többször jelennek meg Móricz művei.
A 20. század egyik legjelentősebb magyar regényének színpadi változata az Uri Muri harmadik éve van műsoron a Fővárosi Nemzetiben. A 2010-es próbák alatt Móricz Zsigmond örökösei is gyakran megjelentek, hogy lássák, mi készül a regényből.
Ez egy, nem egy színdarab, ez egy regény, méghozzá egy nagyszerű regény, és ilyenkor kérni kell engedélyt arra, hogy dramatizálhass, ez kell az örökösöknek a hozzájárulása, és aztán utána el is szokták fogadni, tehát megnézik, hogy megfelel-e a mű a móricz-i szellemiségnek.
Év elejétől azonban már egyik Móricz mű feldolgozásához sem kell engedélyt kérni az örökösöktől, és jogdíjat sem kell fizetni, írta az egyik internetes hírportál.
Teljébe talált a szeretető maga Csörgény Csúli.
A dramaturg abban bízik, hogy mostantól gyakrabban tűnhetnek fel Móricz Zsigmond művei a színházakban és az irodalmi kiadványokban.
Alapvető ősi emberi tulajdonságok nagy szakértője Móricz. És ezért tulajdonképpen minden regénye valahogy dramatikus, tehát hogy mindegyik így színpad után kiállt.
Móricz Zsigmond 1942-ben 71 éve halt meg. Az egységes európai szerzői jogok értelmében a 70. évforduló után bárki kiadhatja, átdolgozhatja, színre viheti az írók műveit. Továbbra is tilos azonban az, hogy bárki saját magát tüntesse fel szerzőnek.
Elhunyt Szoboszlai Sándor Jászai Meri díjas színész, kiváló és érdemes művész, a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja. Szoboszlai Sándor 1954-ben végzett a Színművészeti Akadémián, számos filmben is emlékezetes alakítást nyújtott, például a Nagyanyedi Kétfűzfában, az Özvegy és a Lánya című filmben, és az István a királyban is. Szoboszlai Sándor 88 éves volt. Felháborodást váltott ki Franciaországban Gérard Depardieu, aki lelkesen megköszönte, hogy Vladimir Putyin orosz elnök állampolgárságot adományozott neki. Az egyik legismertebb francia színész elismerte, hogy ő maga kért orosz útlevelet. Állítása szerint azért, mert szereti Oroszországot. Sokak szerint az ügynek inkább ahhoz van köze, hogy Depardieu próbál menekülni a francia adóhatóság elől. Nemrég Belgiumban próbált meg letelepedni, amikor felmerült, hogy megadóztathatják a nagyon gazdag franciákat.
A 2010-es szentpétervári jótékonysági koncerten még senki sem sejtette, hogy a vendégművészként fellépő francia színész Gérard Depardieu két évvel később orosz állampolgár lehet. Az orosz elnök, ahogy azt két hete már megígérte, a Kreml közleménye szerint csütörtökön valóban állampolgárságot adományozott az egyik legismertebb francia színésznek. Tisztában vagyok vele, hogy franciának vallja magát, szereti a hazáját, annak történelmét, kultúráját, és azzal is tisztában vagyok, hogy most nincs könnyű helyzetben. Viszont ha úgy dönt, hogy orosz útlevelet és állampolgárságot szeretne, segítünk neki, mondta Vlagyimir Putyin még december közepén. Depardieu nyilvános levélben mondott köszönetet az orosz elnöknek. A levélben kitért arra, hogy rajong az orosz kultúráért, Oroszországot egy nagy demokráciának tartja, vidéken szeretne letelepedni, és feltett szándéka, hogy megtanuljon oroszul. A színész azóta visszaadta francia útlevelét is, döntése sokakat felháborított. Fel nem foghatom, hogy képes lemondani arról az országról, amelynek a hírnevét, és igen, a pénzét köszönheti, mondta egy párizsi asszony. A most 64 éves Depardieu december elején a belga Nesin faluban vett magának ingatlant, hogy megkerülje a gazdagokra kivetni tervezett 75%-os jövedelemadót. Igaz, ennek bevezetését azóta a francia alkotmánytanács megakadályozta.
Most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, majd egy magyar film a Szinglik éjszakája. 10 perccel pedig még egyszer híradó. Várom önöket, viszontlátásra!
Tulajdonképpen mit is csinálunk mi itt?
Férhez megyek.
jöhetnék hozzá ma?
Jeggyűrű mind fölött.
Elhozom nekem ezt a gyűrűt.
Jeggyűrű egyetlen.
Hát ez borzalmas.
Amely a sötétbe zár.
A gyűrű.
Hol él?
És?
A gyűrű.
Estére visszaszerezzük.
Vagy van kulcs egyetlenem.
Holnap reggel az imádott hölgy mellett fog ébredni.
Sas Tamás filmje, Szinglik éjszakája. Ma este az M1-en. A legjobbak, amelyek már bizonyítottak. A legnagyobbak, akiket elismertek. A legfontosabbak, melyeket látni kell. Oscar-díjas filmek januártól, vasárnap esténként az M1-en.